És folytatjuk is az Autorádió rovattal. Újabb vendégünkkel, Simon Péter, a Duna Autó igazgatóságának elnökével. Szervusz, Péter!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszi, hogy itt vagy, és kicsit szeretnénk az autóipari trendekről beszélni, meg arról, hogy a Duna Autó nem egy tegnap előtt alakult cég, és elég sok márkát fog össze, és az, hogy például ezeknek a márkáknak az egymás közti kommunikációja hogyan zajlik, az engem rendkívül érdekel, meg az, hogy hogyan lehet ennyiféle. Hát hogy szokták mondani, egy lovat ennyi.
Megülni?
Igen, igen, de ha nem akarsz, akkor nem ezzel kezdjük, nem ezzel a témával.
Hanem, hogy mit emléltem, vagy mire gondolsz?
Azt is lehet, abszolút. Jó volt a napod?
De tökéletes, gyönyörű napom volt. Egyébként, ha röviden akarok erre a hosszú kérdésre válaszolni, akkor nehezen. Nagyon nehéz ezt összehozni.
Igen.
Ha egy kicsit kifejtősebben, akkor azért, hát vannak-e azért erre standardek, amivel ezt meg lehet lovagolni. Az egyik ilyen az az, hogy nálunk minden egyes márkának egy külön vezetője van, és külön divíziója van. Tehát az adott márka vezetője, legyen az akár értékesítés, akár szerviz, ő kizárólag azért alkalmazzuk, hogy azért a márkáért feleljen. És ami a közös nálunk, ami a kapocs, az igazából az ügyfél elégedettség, hiszen a visszatérő ügyfél a legjobb ügyfél. Mm. Tehát ez egy ilyen közös cél, de ez egyelőre ugye nagyon nyálasnak tűnt. A lényeg az az, tehát a lényeg az az, hogy igazából a sokféle márka az tényleg egy ilyen nagyon sok színűséget kölcsönöz, és ez óriási előnyt jelent akár a magánszektorban, hiszen amikor bejönnek az ügyfelek, akkor ugye ha családi autót szeretnének, akkor többet azonnal meg tudnak nézni, ki tudják próbálni, és nem egy kétnapos túra lesz azzal, hogy 3-4 féle modellt kipróbáljanak, hanem egy délelőtt kényelmes lezongorázzák. Flotta oldalon, tehát a céges vásárlóknak pedig azért jó, mert ugye egy cégtől tudnak azonos feltételekkel rengetegféle autót vásárolni.
Ugye amikor az egész témáról gondolkodtunk, hogy erről érdemesen beszélni, ennek egy fő motiváció ereje az volt, hogy alapvetően, ha jól tudom, 19 márkával dolgoztuk együtt, amiben számos helyettesítő termék van, és ezek a saját márkák, saját értékesítési stratégiák mentén tiltják azt, hogy az ő dolgozóik egy adott termék hiánya esetén azt mondják, hogy bár nekünk nincsen korzánk, ott van mellettünk a Peugeot szalon, vegyen egy 208-as Peugeot, ami ugye helyettesítő termék is, meg ugyanaz az anyja is van, a Stellantis vagy PSA, de hogy hogyan tudod ezt megtenni, illetve a másik oldala pedig, hogy nyilvánvalóan ti méritek az értékesítés számait. Nem érdeke azt mondani egy Peugeot értékesítőnek, hogy vegyen korzát, mert azon őt nem mérik, hogy ez hogy működik.
Alapvetően itt is két irány van nálunk. Az egyik a magánszektor. Kezdeném ezzel. Nem is tudom. Talán 2018-ban, igen, akkor létrehoztunk egy olyan csapatot, amit úgy hívtunk egyébként, hogy angyalok. Ők voltak azok.
Milyen akik... aranyos.
Igen, két csinos lány volt, ezért lettek angyalok. Az elején most egy fiú, de hát mégis látom már ilyet, hogy angyal.
Angyalsrác.
Igen. És a lényeg, ő egyébként teljesen márka független. Tehát ő egyetlen egy márkához sincs becsatornázva, és kifejezetten az a célja neki, hogy az az ügyfél, aki bizonytalan, és nem tudja, hogy mit szeretne, ott kikérdezze őt, meg tudja, hogy milyen igényei vannak, mi az, ami a valóban egyébként választad az ő kérdéseit, mert nagyon sokszor egyébként kinézünk valamit, és nem is biztos, hogy az a jó számunkra, ez főleg az elektromos autóknál van így, és jó, hogyha egyébként egy szakértő ott van, aki tudja, hogy milyen kérdéseket kell feltenni, és azokra milyen válaszokat kell adni, és azok mentén kell
És hát ott helyben meg is tudja nézni őket
az összeset. Olyan, mint egy autóipari moderátor? Tehát, hogy moderálja, Angyalom. Hogy én mit szeretnék, tehát elmagyarázza nekem, hogy nem is Opelt akartam, hanem Peugeot.
Büntetés nélkül tudja, tehát ő nem egy márkát képvisel, hanem ő az, aki büntetlenül ilyen duty free, tudod, így kívül áll mindenen.
Én inkább azt mondom, hogy ő az, aki egyébként nagyon pontos igényfelmérést tud csinálni, és ezzel nagyon pontos válaszokat ad nekünk adni, akár hozzánk tartozik az autó, akár máshova.
Ő látja azt egyébként, hogy melyik autóból mennyi van? Tehát, hogyha esetleg kell a helyettesítő termék, tehát ő pontosan tudja, hogy hol mennyit talál a vásárló?
Igen, ő tisztában van a készletünkkel, tehát hogy milyen készleteink vannak. Ugye ez az elmúlt időszakban egy nagyon kritikus kérdés volt, hogy ugye mi van készleten, mert ami nincs készleten, annak nem tudjuk se az árát, se a felszereltségét. Ez a legtöbb márkánál így volt, tehát ő ezzel abszolút képben van, és ezzel is tudja segíteni egyébként az ügyfélt a döntésben.
És hogyha már picit így átveztünk erre az autóipari része, most mi a helyzet?
Tehát,
hogy
sokáig,
hát igen, de hogy sokáig az volt a probléma, hogy nincs készlet, most már talán van készlet, de lehet, hogy meg vásárlóerő nincs. ennél a helyzetnél, vagy ennél a szituációnál mi újság van most?
Igen, most egy nagyon érdekes helyzet van a piacon, mert egyszerre van egyébként hiány és többlet. Tehát ez egy... Ilyet azért nagyon
kérlek.
Készletek, most egyelőre a készletnél voltam, jó? Tehát a készletekből vannak olyan termékek, amik még mindig nagyon kuránsek, és még mindig egy évet kell rájuk várni, vagy másfelet, és vannak olyan márkák, olyan modellekkel, ahol meg egyszerűen bőség zavara van, és ez nagyon sok embert meg is zavar, hiszen azért látjuk a piacon, hogy a készletezésnek milyen ára van. Ugye a bubor plusz 1,5% körül lehet készleten finanszírozni autókat nagyjából, illetve látjuk azt is, hogy a THM-ek hogyan alakulnak a magánügyfeleknél. Illetve van még egy olyan piaci trend, amiben azt látjuk, hogy ugye azért háború van, mindenki triogat, hogy akkor válság van, vagy nincs válság.
Azt mindenki érzi. Azt mindenki eldönti, és... mielőtt elmegy autót venni, nem?
Abszolút egyébként, és azt látjuk jelenleg, hogy ugye a vásárló erő, vagy a magánügyfél az szinte eltűnt. Tehát nagyságrendek olyan 50% az árajánlatadásoknak a száma, ami ugye a tavalyi év azonos időszakához képest jelenleg fennáll, tehát hogy van egy visszaesés. Én ugyanakkor viszonylag optimista vagyok, mert a cégek, azok viszont az elmúlt években nem tudták megvenni azokat az autókat, amikre igenis szükségük volt, és ők viszont jelenleg kivárnak, várják, hogy jöjjenek az akciók, várják, hogy esetleg lejjebb mennek az árak, hiszen azért arról is beszélni kell, hogy a tavalyi évben azért átlagosan egy 25-30%-kal emelkedtek az új autóárak Magyarországon.
És most vissza, úgy látom, mintha egy kicsit ugye ez az ár hullám, ez egy picit talán laposabb. Tehát, hogy mintha egy picit rendeződtek
jönnek,
volna az árak.
Jönnek a kedvezmények és az
igen,
akciók.
Én azt látom, hogy jelenleg ugye jönnek a kedvezmények. Ott, ahol egyébként magasabb készletek jelentek hirtelen meg, hiszen mindenki egyébként azt látta az elmúlt 1,5-2 évben, hogy nincs autó, nincs autó, nincs autó, ezért importőri oldalon is, illetve kereskedői oldalon is mindenki minél több autót meg tudott szerezni, annál boldogabb volt. És ez hirtelen fordult át. Ezért egy-két helyen megjelentek készletek, és ezektől a készletektől szabadulni szeretne mindenki.
És itt jönnek az akciók.
És így jönnek az akciók, viszont az a nagyon nagy akciókra váróknak az a rossz hírem, hogy valószínűleg ez nagyon hamar vissza fog fordulni, mert mivel megjelentek a készletek, és mindenki megijedt, most mindenki berántotta a féket, akár importőri oldalon, akár...
Most pedig... mindenki vár mindenkire.
Mindenki éppen. Vár mindenkire, igen. Így van pontosan, és ez azt jelenti, hogy most azt gondolom, hogy a következő nagyjából 2 hónapban valóban nagyon jó kedvezmények érhetőek el, de ezekre talán most kell lecsapni, mert az év utolsó szakaszában én azt gondolom, ezek a készletek ezek el fognak tűnni, és utána megint egy hiányos korszak fog ránk köszönteni.
Vagy csak drágában fog tudni hozzájutni ugyanahoz, nem?
Így van, alapvetően vagy drágában. Mondhatnám egyébként azt is, hogy ha az inflációt nézzük, és azt nézzük, hogy most milyen kedvezményesen lehet autót venni, akkor ez egy jó befektetés, de azért még mindig van egy olyan rész az értékpapírok oldalán, ami ennél is kedvezőbb tud lenni. De azért ne fogják magukat vissza, vegyenek az emberek autót, hogyha szükség van rá.
Itt a készlethiányoknak a fő oka tavaly, meg tavaly előtt legalábbis ez volt az egyik ilyen nagyon felkapott téma, hogy a chip hiány volt. Akkor most itt arról van szó, hogy hirtelen lett chip.
Arról van szó, hogy a legtöbb gyártó utolérte magát. Tehát itt nem csak chippek voltak, amik hiányoztak, voltak olyan gyártók, akiknél esetleg leégett egy-egy üzem, volt olyan, ahol egyébként mondjuk Ukrajnából érkeztek bizonyos berendezések.
Kámbe Korbács például.
Például, igen, ez egyik legnagyobb koncernje, így van. De volt olyan, ahol egyébként az ajtónak a kárpítja nem tudott megérkezni, mert ez a bizonyos üzem leégett. Tehát itt azért aztán. Nagyon sok és nagyon összetett volt a probléma, illetve azért azt ne felejtsük el, hogy ezek óriási nagy gyárak, amik egyszer, ha leállnak, azok olyanok, mint a mamutok, tehát hogy azért nagyon nehezen indulnak újra, és ennek bizony a logisztikai következményeit láttuk.
Meg hát ez a chip hiány terjedt el gyakorlatilag a köztudatban, de ez egy borzasztó keszekusza háló, ez a beszállítói lánc, mire összeáll egy autó, akár a nagyobbaknál is, sőt, ott egyre kuszább.
Alapvetően sokat beszéltünk már arról, hogy az értékesítésben hogyan lehet márkákat integrálni, hogyan lehet technológiailag integrálni ezeket a márkákat. Nyilván egy PSA vagy egy Stellantis koncern más fényezési technológiákat ír elő, mint egy Volkswagen csoport. Ugye nektek van Peugeotok és van mondjuk Seatotok. Akkor több műhely, több tudásbázis. Hogy lehet ezt összerakni? Nyilván ez 19 márka elképesztő sok standarddel.
Az emberi erőforrásról nem is beszélve.
Igen. Hogy ez hogy van?
Mondom, ez nagyon el van különítve minden. Tehát minden márkának saját mindene van.
Igen, abszolút összetett a kérdés, megpróbálok először az első részére válaszolni.
Először a Lacira, aztán a Bencére, és utána az enyémre.
Tehát ez valóban így van, tehát alapvetően még nem találtuk fel azokat a multilevel embereket, akik mindenhez értenek. Én azt gondolom, más se fogja. Minden márkának egyébként vannak úgynevezett márka referensei nálunk, akik csak az adott márkát szervizelhetik. Semmi más, tehát nincs átjárás, nincsen az, hogy ma Fiatot szerelek, holnap meg átmegyek mondjuk Kiát szerelni, mert ez nem lehetséges. Több okból sem. Egyrészt azért, mert másfajta technológia, másféle előírások vannak, meg gondoljunk bele, hogy az, aki előző nap Fiatot szerelt, az nem biztos, hogy egyébként abban a Kiában, amikor az ügyfél bejön, és azt mondja, hogy zörög hátul valami, tudni fogja, hogy mi van. Neki fél autót szét kéne bontani ahhoz, hogy tudja, mi van. Míg aki minden nap azt a Kiát szereli, és most ezzel nem azt akarom mondani, hogy zörög a Kia, elnézést kérek a Kiától, mondjuk egy másik márkát is. Tehát, hogy bármelyik másik márkát, tehát, hogy aki minden nap szereli,
azt
tudni fogja egyébként, hogy ott mit kell keresni, mi az, ami egyébként akár ott lelazulhat, vagy mi így van pontosan, és ez egyébként a hatékonyság szempontjából sem mindegy nekünk, mint cégvezetőknek, és az ügyfélnek sem mindegy egyébként, hogy most azt az adott hibát egyébként 8 órán keresztül keresik, vagy azonnal tudja egyébként csípőből rá a szerelő a választ. Tehát az első része az, ez maga a szervizelésnél teljesen el vannak különítve. A szervizelők gyakorlatilag csak azért felelnek, szintén mint az értékesítési vezetők, hogy az a márka egyébként minden előírás betartson, és annak a márkának a lehető legjobban megfeleljünk. És ezt az is bizonyítja, hogy nagyon sok márka verseny van Magyarországon is, és nemzetközi porondon. Ebből kettőjét emelnék ki, amit nem is olyan régen egyébként nagyon jó helyezéseket értünk el. Az egyik az a Volvo, ahol nagyon sokáig országosan verhetetlenek voltunk, de a világviszonylatban is elég jó helyen zártak a szerelőink, illetve a Nissan, ahol hát Ernő talán a 7. lett Európában, tehát hogy ezek azért elég jó számok, és ezek azt tükrözik, hogy bizony ezek a kollégák az adott márkához nagyon-nagyon jól értenek.
Ha már szervizelésről beszélünk, szerintem lassan nevezzünk rá az elektromos autókra. Ugye az a mondás, hogy az elektromos autókat jóval kevésbé kell szervizbe hordani, nincsen olajcsere, nincsenek meg azok az éves állandó szervizek, amik egy belső égésű motorral felszerelt autóval kapcsolatban megvannak. Ez azt jelenti, hogy a szervizkultúra is át fog alakulni, tehát kevesebb kapacitásra lesz szükség, vagy ugyanúgy ez a kapacitás meg fog maradni, csak áttevődik majd a technológiára, a szoftverek fejlesztésére, feltöltésére, hát, stb.
Kell külön ember az elektromos autó szerelésére.
Illetve ezek sokkal egyszerűbb dolgok, amik nem romlanak el. Hol fogtok ti pénzt keresni?
Hát épp az itt jön, azt hiszem, a szoftveren, nem?
Nem tudom.
Na jó, most itt a szakember, igen, ezért van itt.
Igen, annyi kérdés van, hogy bocsát, szóval látod. Az első rész az elektrifikáció. Én mielőtt még ide jutnánk, egy olyat felhoznék, hogy ma is egyébként a szervizbe látogató ügyfeleknek nagyon sokszor már nem is az autóval van meghibásodáskor a problémája, hanem az infotainment rendszerrel. Mert nem tudja a mirrorlinket csatlakoztatni, nem úgy működik, nem tudja távolról beindítani a fűtést, stb.
De ez a legtöbbségben user error, nem pedig az
autó. Nem igaz.
Hát,
én nem akarok. Péter? Mondjuk azt, hogy is legyen így jó, de hogy ezen nagyon sok megkeresésünk, tehát ez az átalakulás már az elektromos autók nélkül is elindult, hogy bizony a szervizekbe kellenek olyan emberek, akik egyébként nem csak váltót tudnak cserélni, vagy nem csak futóművet tudnak állítani, hanem értenek az autónak
számítástechnikához.
Tehát digitális szakemberek ülnek már egy csomó ilyen gondolat.
Pontosan, és ugye az a nagyon nehéz nagyon sokszor, hogy gondoljunk bele, az ügyfél minden nap ugyanabba az autóba ül bele. A szerelő, aki ott van, annak megmondjuk, annak az adott márkának az összes modelljével kell tudni fejből, nem csak most, hanem mondjuk 2010-ig visszamenőleg ott lenni. És ez nagyon nehéz, ami minden nap a rutinunká válik, hát nagyon sokszor a sokkal könnyebben jön elő, mint az a tudás, amit egyébként két hetente csak egyszer ismétlünk. Tehát ez egy nehéz dolog, tehát a szervizipar igenis átalakulóban van, elektromos autó nélkül is. De az elektrifikáció mit okoz? Nyilván az olaj az kiesik, ez egy tényszerű dolog, de jelenleg nem tudom azt mondani egyébként, hogy a meghibásodási számok az elektromos autóknál lenne. Alacsonyabb lenne egyébként, mint a hagyományos belső égésű autónál.
Csak sokkal idegesítő, nem?
Miről nincs féltengelye, nincs olajcseréje.
Hát most az infotainment
lassabban
rendszer.
Lassabban kopik a fék.
Jóval lassabban, igen. Futómű egyrészt ugyanúgy van alatta, a hazai utak azt is megdolgozzák, de azért azt kell látni, hogy maga ez a töltési rendszer, illetve az elektromos motorok, tehát hogy ez így össze van kapcsolva, azért mindenki gőzerővel elkezdett most fejleszteni elektromos autót, de ennek azért a kultúrája még nem olyan, mint egy hagyományos belső égésű autónak. Aha. Ezért látjuk azokat a gyerekbetegségeket, amit egyébként garanciaidőben orvosolnak a gyártók, tehát ezzel az ügyfélnek nincs sok gondja, egy dolga van, hogy a kötelező szervizekre bejöjjön, és ne veszítse el a garanciát. De igenis egyébként az elektromos autóban is vannak meghibásodások jelenleg, és ez szerintem nagyon jól mutatja nagyon, egy olyan márka is, ami egyébként nemrég nyitott Magyarországon, és azt mondják, ugye, hogy a piacot teljesen le fogja fölözni, hát az elektromos piacot már vezeti is, de ott is a szervizbe, ha beszeretnénk jutni,
ez az MG esetleg?
Kimondhatod nyugodtan.
Én most egy külsősén a Teslára gondoltam, de a következő az MG lesz természetesen, de szóval, hogy ott is azért, ha beszeretnénk jutni a szervizbe, bizony sokat kell várni, és nem azért akarnak az emberek oda bejutni sokszor, mert hogy ez a hobbiuk.
És a szerelők értik az elektromos autót? Vagy ez nagyon-nagyon másik kávézó?
Ez Magyarországon eleve ugye az autószerelő képzés az két irányú. Vannak ugye azok, akik ugye hagyományosan ugye az autónak a mechanikájához értenek, illetve vannak, akik ugye az autó elektronikájához. Ez teljesen a villamossági szerelő, az nálunk a képzés teljesen más. Külföldön ez egy képzés. Én azt gondolom, hogy talán egyébként a hazai példa a jobb, mert egy picit másféle képességek kellenek ahhoz, hogy az autónak az elektronikájához hozzányúljuk. Minden egyes gyártó egyébként külön képzéseket ír ehhez elő, de az alap az, hogy autóvillamossági szerelőnek kell lenni. Tehát igen, nagyon másfajta készségek és képességek kellenek az elektromos autó javításához.
Tehát akkor IT szakembereket kell képezni az autószerelőkből?
Mondhatni, hogy IT szakemberek, de azért kell, hogy legyen egy alapjuk arról, hogy egyébként mi történik egy autóval az úton, hiszen azért csak van alatt ugyanúgy futómű és minden más.
Egyébként most még az jut eszembe erről, hogy még bocs, hogy visszaugrok az új autókra és az új elektromos autókra, ha valaki nem használja annyit az autót, tehát még annyira nem is ismeri. Ugye ahány szoft, tehát amit eltelik pár hónap, vagy akár év, és akkor az mindig van egy szoftverfejlesztés. Tehát gondolom sokszor még a platform is különböző. Most beül az autóba, vittem én novemberben, de legközelebb csak december elején használja, és változott valami, és ő nincs annyira hozzászokva ezek, nem tudja használni az autót. Akkor erre például gondolom, hogy ilyen a supportba befutnak ilyen hívások, hogy mi van a kocsimban, mi történik ezzel, miért nem tudom használni, hogy ezekre például nyilván erre is kell egyébként képezni a supportot, de hogy vannak-e ilyen problémák? Tehát találkoztok-e ilyenekkel? És hogyha igen, akkor mire a megoldás?
Ez azért annyira nem jellemző, hogy mondjuk két hónap után előveszik az autót.
Ez kevésbé marginális probléma, igen.
Jó, van, akkor menjünk
inkább
tovább.
Amikor vannak ilyen jellegű, másmilyen jellegű hívások vannak, azok inkább az, hogy most ezt írja ki az autón, mit csináljak. Itt vagyok az autópálya mentén, följött mondjuk egy hibakód.
Rohadt idegesítő lehet, igen.
És akkor
megáll az
tegyen?
Autó. Tehát nem az van, hogy ott a hibakód is megy tovább, hanem
vagy
megáll.
Vagy igen, teknős üzemmódba, tehát hogy igen, tehát inkább ilyen jellegű.
Ez a neve?
Nem, ez csak én szeretem így hívni, tehát ilyen jellegű hívások inkább vannak, ezekre általában egyébként a munkafelvevők tudják a válaszokat, és ők segítik ilyenkor az ügyfeleket.
Az előbb volt egy nekem borzasztóan tetsző mondatod, hogy a
nem
Nissannál,
nézel?
Nem a Nissannál az Ernő.
Nem, nem. Ernő.
Ernő, igen.
Ernő az a Európa 7. legjobb Nissan szerelője. Nyilván ebbe baromi sok energiát kell beletenni, hogy ezeket az embereket megtanít, megképez. Divatos szó a employer branding, hogy tartod meg őket? Tehát mennyire tudsz versenyképes fizetést adni ezeknek a srácoknak? Hol van az a pont, amikor bemegy hozzád Ernő, és azt mondja, hogy de főnök, nekem van egy rohadt jó ajánlatom valóban. Szóval ez azt gondolom, hogy majdnem megvolt.
Lógott a levegőben.
Szóval, hogy hogyan csináljátok ti ezt?
Igen, tehát ezt szerintem hibátlanul nem lehet csinálni. Mindenki törekszik egyébként mindig a jóra. És az egyik legfontosabb a jelenleg is egyébként az emberi erőforrás. Pont Ernő egyébként azért jó példa, remélem hallgat, mert ő egyébként vendégszerepelt egy másik cégnél, aki a fűtfát lehozta neki ígéretekbe. Aztán utána visszajött hozzánk, hogyha kapna még egy esélyt, akkor ő visszajönne.
Ernő írnek, hogy igazat mondd a Péter. 0-36-98-0-98-0. Igen.
Jó, de alapvetően azt gondolom, hogy az egyik az nagyon fontos, nyilván, hogy versenyképes bért adjunk. Ez egy nagyon fontos dolog, de ez az alap. Innen indulunk szerintem. Mindenki innen indul. A másik az, hogy milyen körülményeket biztosítunk. Azért azt kell látni, hogy azok a szerelők, akik egyébként büszkék a szakmájukra, azoknak nagyon nem mindegy, hogy milyen anyagokkal dolgoznak, milyen szerszámokkal, milyen technológiát használhatnak. Amikor mondjuk egy futóműállító padnál, nem akarok neveket mondani, mert az már lehet, hogy reklám lenne, lehet kapni 9 millió forintért is, és lehet kapni kettőért is. A kettő között az a különbség, hogy az egyik nagyjából másfél perc alatt megcsinálja a diagnosztikát, a másikkal pedig fél órát kell szenvedni. Aha. És egy igényes szerű az nagyon sokszor egyébként, ha kell, akár egyébként a bérének egy nagyon kicsi százalékát is inkább lemondja, de azt mondja, hogy ő profi szerszámokkal, profi eszközökkel szeretne dolgozni, mert ő büszke a munkájára, és mi ezeket a kollégákat keresünk.
nagyon divat azt gondolom, hogy ugye csökkennek az eladásaitok, növekszenek a költségek, jövedelmezési oldalról, nyilván a 19 márka segít, mert valami jól megy, valami kevésbé, valami éppen jobban, de hogy akkor mi a jövő? Tehát hova tudtok még előre lépni, hogy ez a cucc, ez még több pénzt hozzon, mert hát nyilván azért csináljátok, hogy
előrefele menekülés van, vagy inkább kivárás?
Abszolút előrefelé menekülés van, mondhatni, hogy padlógázzal megyünk. Azt gondolom, hogy a piac egyébként óriási átalakulásban van, és erről nagyon sokáig tudnánk beszélni. Az egyik az az, hogy az értékesítési csatornák változnak, az importőrök is ugye elkezdik a direkt értékesítést, tehát ez már önmagában viszi el a piacot. A másik dolog az pedig az, hogy ugye itt a jelenleg ez olyan vérzivataros időszak van, mert mondom, van készlet és készlet hiány, van ügyfél, nincs ügyfél, hogy nagyon nehéz egyébként a tervezés. Mi viszont azt gondoljuk, hogy a jövő az abból fog állni, hogy egyrészt átadások lesznek, tehát lesznek kereskedések, amiknek az a dolga egyébként, hogy átadják az autókat és felkészítsék, mert közvetlenül az importőr szeretne szerződni az ügyféllel. Ennek jó példa egyébként akár a Tesla, amit ugye teljesen online tudunk összekonfigurálni, és nyilván megmaradnak mellette azok a személyre szabott ajánlatok, amiket az ügyfelek egyébként szeretnek személyesen megnézni, beleülni, megtapintani, és mi mind a kettőre szeretnénk nyitni, ezért például Budakalászon egy óriási nagy logisztikai központot építünk, egy 6500 négyzetméteres központot, ahol már jelenleg is az új autóinkat tartjuk, hiszen azt látjuk, hogy az a 44000 négyzetméter, amiben Óbudán vagyunk, azt egyszerűen kinőttük. Tehát előre menekülünk, további márkákat szeretnénk.
Több mint 4 hektár.
Sok, de én matekból nem vagyok annyira jó, viszont...
Az több mint 4 hektár.
Viszont, viszont akárhogy matekozok, testvérek között is elfogyott az időnk, meg 10 másodperc elegendő oxigénünk maradt itt a stúdióban, úgyhogy Simon Péter, nagyon köszönjük, hogy itt jártál ma nálunk.
Én is köszönöm.
Jössz máskor is, reméljük, mert ugye Laciban még maradt egy csomó kérdés.
Egy kérdésem maradt, de azt megkérdezem.
Nagyon jó, arról
hallani. Aztán a jövő héten elmondjuk, mi volt.
Így van. Simon Péter a Duna Autó igazgatóságának elnöke volt velünk, és akkor ennyi volt már az Autórádió.